Népességrobbanás, természeti katasztrófák, a gyarmati múlt máig ható következményei, terrorizmus, gazdasági fejletlenség, etnikai feszültségek, korrupció. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ha van olyan ország, ahol követhető minden olyan ok, amely menekülésre kényszerít embereket, az Niger. A nyugat-afrikai ország, amelynek kétharmada a Szaharában, illetve az úgynevezett Száhel-övezetben található, és amelynek területe 7-szer akkora, mint Romániáé, egyfajta folyósót képez a térségben. Délen Benin és Nigéria, keleten Csád, nyugaton Burkina Faso és Mali, északon pedig az Európa felé tartók tranzitországai, Algéria és Líbia érhető el Nigeren keresztül. Ha meg szeretnénk érteni, kik indulnak útra és miért ebben az afrikai térségben, hogy kik azok, akik helyhez kötöttek, és akiket nem látunk az úgynevezett migrációs térképen. Ha azt szeretnénk tudni, merre halad a globális társadalmi és ökológiai válság, akkor Nigerbe kell, Nigerbe érdemes látogatni. Egy ilyen terepszemlére invitáljuk ma és hétfőn a rádióhallgatókat. Az Értsünk Szót mikrofonjával a fővárosba, Niamey-be, majd két éhínséggel és járványokkal sújtott területre, Maradi, illetve Zinder megyékbe utaztunk. Nigerbe vízumot kapni sem egyszerű. Alapos szakmai indoklással juthat be ide az újságíró. Számunkra a szakmai hátteret az Európai Bizottság humanitárius segélyekért és polgári védelemért felelős főigazgatósága, az ECHO biztosított. Több európai, osztrák, francia, portugál, brit újságíró kollégával együtt utazhattunk. Az utazást az Európa Tanács és az Európai Parlament kommunikációs partnereként dolgozó GOPACOM szervezte, finanszírozta. Dacára a brüsszeli szervezésnek mégsem kapott mindenki könnyen vízumot. A párizsi és berlini diplomáciai kirendeltségeken hosszas dokumentációt kértek be eddigi újságírói tevékenységünkről, és azt is igazolni kellett, hogy rendelkezünk a térségben kötelező oltásokkal, így a sárgaláz elleni oltással is. A hónapokig tartó előkészítés és a 16 órás isztambuli átszállással megszakított repülőút a kelet-európaiak számára majdhogy nem ismerős világba röpített. A niamei járaton ülnek mindazok, akik Nyugat-Afrikába tartanak Európából. Niger fővárosa után Dakar felé veszi az útját a repülő, mintha csak Kocsárdon vagy Dézsen várnák a csatlakozást, úgy üldögélnek a hosszú repülőúton elcsigázott, takaróba burkolózott utasok. Niamey olyan, mintha csak véletlenül álltunk volna meg. A főváros nevét jelző neon felirat a leptélen csak imittamot világít. Több betű kiégett. Nehéz eldönteni, hogyan találta meg a leszálló pályát a pilóta. Csak elvétve pislákol egy-egy útjelző fény. Fullasztó, párás levegő nehezedik a repülőből kilépőre. Az Európából érkezőknek a kezdeti időszakban, míg hozzá nem szoknak a klímához, minden lélegzetért meg kell küzdeniük. A sötétben is jól kivehetőek a fegyveres katonák. Ők fogadják és kísérik az érkezőket a határellenőrzéshez. Dacára a katonai fogadtatásnak nem az útlevelet, nem a vízumot, nem a vastag dossziéban előkészített úti dokumentumokat kérik először. Egy fehér köpenyes ember állja útunkat, a reptéri orvosi ellenőr. Csak azután léphetjük át a tranzitzónát, miután igazoltunk, van sárgaláz elleni oltásunk. Sok-sok baja van ennek az országnak, de mindent fölülír az a fenyegetettség, amelyet a járványok jelentenek. Ez az első tanulság, amellyel itt szembesülünk. A vízum és útlevél ellenőrzés gyorsan megy, addig, amíg ki nem derül, újságíróként kérek bebocsátást. Kor kiállítanak a sorból, fegyveres őrök vesznek körül, és az összes iratommal együtt eltűnik egy rendkívül szép és rendkívül szigorú katonanő. Több mint ki fél óra telik el ebben a karanténban, anélkül, hogy bármilyen információt kapnék arról, miért különítettek el a többi utastól, hova lettek az irataim, és mi vár rám. Éjfél felé járunk, 24 órával korábban indultam Marosvásárhelyről, kimerült vagyok, de nem meglepett. Újságírónak lenni sehol a világon nem életbiztosítás. Miért lenne könnyű épp Nyugat-Afrikában? Végül fél óra után kiderül, mi a bűvös jelszó. Brüsszel. Az Európai Segélyszervezet, az ECHO és a GOPACOM meghívottjaként végül visszakapom az útlevelem, és megkapom az engedélyt az országba való belépésre. Autó vár és vissza szállodáig. Korábbi terekmunkáimhoz képest túl nagy luxus ez, kényelmetlenül is érzem magam. Bár fogalmam sincs egyedül, kíséret nélkül, hogy találhatnék el itt bárhova is. Niger folyó balpartján fekvő másfél olyan, mintha nyárát szeredán utaznék át, valamikor a 90-es évek végén. Hosszú kilométereket autózunk úgy, hogy egyáltalán nincs közvilágítás. Az emberek különböző barkácsolt közlekedési eszközökön utaznak, sokat magukkal. Kis robogókon szorongó apa, anya, gyerekek, kitört ablakú kopott taxik, drótokkal, deszkákkal megtoldott, foltozott teherautók tülkölnek el egymás mellett. Éjfél van, mégis nappali a forgalom. A sötétben nem látom, csak sejtem, hogy a főváros közepén kis kunyhók, bódék követik egymást. Azok között folyik most is az adok-veszek. A fénytelen, gödrös Niamey úgy tűnik, nem pihen. Másnap vasárnap szünnap van. Egy nap van még addig, amíg az éhínséggel küzdő vidéki térségbe, Zinderbe utazunk. A portugál és francia kollégákkal töltjük a napot. Nekem az első, nekik a sokadik nyugat-afrikai útjuk. Franciául beszélgetünk, és sokszor merül fel, hogy egykori francia gyarmaton vagyunk. Ez a miénk, magyarázzák mosolyogva a kollégák, hogy sajátjuknak érzik ezt a világot. És valóban, a 19. század végén vált francia gyarmattá ez a leginkább harcos tuaregekről ismert vidék. 1958-ban lett autonóm köztársaságként a francia közösség tagja, és csak 1960-ban nyerte el a teljes függetlenséget. Az első szabad választásokra azonban 1993-ig kellett várni, és ma is úgy tűnik, mintha megállt volna itt az idő. Mindenhol francia nyelvű feliratok fogadnak, mindenki franciául szól hozzánk, sőt, franciául beszél egymással is. Francia nyelvű oklevelek díszelegnek a kis kézműves műhelyek falán, a legfélreelsőbb rézműves rongyszőnyeg készítő sufniban is van kitéve francia nyelvű iparűzési engedély, diploma. Szégyenkezem is a Ceausescu korszak oktatási intézményeiben felszedett szamosháti francián miatt, amit a Szatmár Németibe kihelyezett csángó francia tanáromtól, a szépemlékű Sipos Attilától tanultam. Igen messze van attól a gördülékeny, Molière szellemét idéző nyelvtől, amelyet könnyedén, gazdag szókincsel, elegánsan beszél a liftes fiú, a taxis, de még az állatkertben cukorkát kéregető gyerek is. Nem furcsa ez, kérdem erdélyi magyarként a francia közszolgálati rádió munkatársát, hogy ennyiféle ember mind ugyanazt a nyelvet beszéli. Nigerben 6 nagyobb etnikai kisebbségi csoport él, köztük a hausszák, a dzsemák és a tuaregek. Hogy lehet az, hogy ők mind egy harmadik közvetítő nyelvet beszélnek? És mi van az anyanyelvükkel? De hát ez nagyszerű, magyarázza a francia kolléga, hogy van közvetítő nyelv, és különben is minden franciául folyik itt. Így működik a helyi adminisztráció, az oktatás, nekik így könnyebb, mondja. Kétségeim vannak, és felfelőtlenek bennem az erdélyi nyelvi viták, a magyar nyelvű feliratokért folytatott küzdelmek, vagy az, hogy milyen nehezen tanulnak meg románul a Székelyföldön élők, nem úgy, mint a liftes fiúk franciául Nigerben. Mi kell ahhoz, hogy nyelvileg ilyen homogénná váljon egy ország, hogy így elhalkuljanak a kisebbségi nyelvek? Egyedül maradok a dilemmámmal, és hiába fülelek, a liftes fiúk akkor is franciául beszélnek egymás közt, ha nem hallja egyetlen európai vendég sem. A szabadidőt a Niamey Nemzeti Múzeumban töltjük el, amely csak nevében múzeum. Valójában furcsa keveréke a Néprajzi és Művészeti Múzeumnak, a Vidámparknak és az iskolának. A helyi népviseleteket lehet itt megtekinteni, a pavilonok között pedig a térség legjellegzetesebb állatainak ketrecei vannak. Vízilovak, oroszlánok, majmok szoronganak, szűkrácsok között. A kiállítási tárgyak mellett nincs semmilyen évszám, semmilyen datálás. Jegyzem megcsodálkozva. Datálás, nevet egy európai látogatótársam. Ezek azt sem tudják, mi a művészet, amíg mi erre nem jöttünk. Megüt a mondat, zsibbad az agyam a gyarmatigőktől, hiába keresem a megfelelő választ. Maga a kiállítás lesz a segítségemre. A több ezer éves sziklarajzokhoz érünk. Már azokhoz, amelyek itt maradtak, és amelyek nem kerültek a brit vagy francia múzeumokba. Mégiscsak volt itt művészet valamivel régebben, mint a gyarmati idők, jegyzem meg halkan, senki nem figyel rám.
Bye.
elsodor bennünket a Nemzeti Múzeum látogató közönsége, csupa-csupa fiatal ember. Ekkor még azt gondolom, véletlen, és csak a hely vonzza a fiatalokat. Az országon végigutazva azonban szembesülök a ténnyel, tényleg, szó szerint, demográfiai robbanás helyszíne niger. A 60-as években, amikor függetlenné vált a gyarmat, 4 millió ember lakta a térséget. Ma az ENSZ becslése szerint 22 millióan élnek itt, az átlag életkor pedig 15 év. Évente 3,5%-kal nő a lakosság. A fiatalok és a gyermekek országában járunk. Időseket, mondom idézőjelben, 30-as, 40-es éveiben járó embereket alig látni az utcán. A várható élettartamit 58 év, szemben a romániai 75, a magyarországi 76 évvel. Az átlagos gyerekszám 7 nigerben, de abban a régióban, ahova én tartok, a vidéki elzárt Zinderben elérheti a 9-et is. És a nők 17%-a éppen most is várandós. És amennyire fiatal az ország, olyannyira magára maradott is. A fiúk 34, a lányok 27%-a jut el elemi szintű oktatási intézményig. Mindenki más, ki van zárva, analfabetizmusban él. Kis demonstrációt is látunk a Niamey Nemzeti Múzeumban, mit jelent a közoktatás itt. Külön csoportokban a fiúk és a lányok olyan 50-50 fős osztályokban egy-egy fa árnyékában guggolnak. A tanító pálcával a kezében magyaráz. Senki sem moccan, a kérdésekre egyszer, de kórusban válaszol mindenki. A lányokon arcukat, testüket eltakaró kendő. Több mint 5 órát töltök el a múzeum kertben, a 8-10 év körüli gyerekek ez alatt végig ugyanúgy guggolnak. A tanító kedves, engedi, hogy kövessem az órát, de fényképezni csak a fiúkat lehet. Dacára a hosszú szünet nélkül órákon át tartó oktatásnak kedvesen, fegyelmezetten mosolyognak a gyerekek, senkit sem lóg ki a sorból. A fegyelmezettség kulcs szó itt. Míg este értesítenek, hogy biztonsági okokból nem megyünk direkt Zinderbe. A repülőgép a szomszédos megyében Maradiban száll le. Nem részletezik, melyek a biztonsági okok, és mi nem kérdezünk. Apró kis repülőgépre ülünk, több segélyszervezet munkatársával, köztük több amerikaival is. Az elmúlt egy évben többször felmerült, hogy 30%-kal csökkentik az Egyesült Államok térségbe irányított támogatását. Utastársaim erről beszélgetnek. Köztük többen a mezőgazdaság fejlesztésével foglalkoznak. Jelentősek a kihívások. A hatalmas Niger, Nyugat-Afrika leghosszabb folyója, évről évre árad. Évről évre nagyobb károkat okoz. Az elmúlt 5 évben évente 100 000 ember vált hajléktalanná a Niger miatt. Idén csak júliusban 200-an vesztették életüket az áradások alatt. A katasztrófának ökológiai oka is van, ez az ország vízgyűjtő medenceként működik. A meteorológiai adatok alapján az látszik, hogy egyre több az itt lezúduló csapadék. A károkat azonban súlyosbítja az is, hogy a népességrobbanás miatt megváltozott a települések szerkezete. Egyre nagyobb lélekszámú települések kerülnek a Niger útjába, ám hiányzik a megfelelő csatornázás, az árvízvédelem, az urbanizáció. A népességrobbanás és az ökológiai változások ütköző pontjában járunk. Változik a klíma, és egyre több ember van ennek kitéve anélkül, hogy létezne bármiféle terv a védelemre, megelőzésre. Nem csak az emberek, mondja mellettem ülő amerikai szakember, de a mezőgazdasági területek is védtelenek. A hatalmas folyó úgy mossa el évről évre a termést, az állatokat, mintha senki semmit sem csinált volna, nem művelnék egyáltalán a területeket, mintha nem lenne termelés. Ezért üti fel a fejét a szezonális éhezés újra és újra. Szükség lenne beruházásra, fejlesztésre, épp most teszi hozzá, amikor az amerikai támogatási összegek csökkennek. Ilyen döntések felül indulnak a katasztrófák, sóhajtozik utastársam. És nem akarom azzal elkeseríteni, hogy a Niger által jelentett legnagyobb veszélyről még nem is beszéltünk. A folyó viszi a járványokat, itt szaporodnak a maláriát terjesztő szúnyogok, és a Niger mentén üti fel újra és újra fejét a pusztító kolera járvány. Melankóliával kászálódunk le az apró repülőgépről. A még itt lévő segélyszervezetek munkatársai és a szerencsés véletlennek köszönhetően ide eljutó újságírók. Ma még itt vagyunk, nehéz belátni, mit tehetünk, holnap pedig senki sem tudja biztosan, mi lesz. Maradiben szintén fegyveres katonák fogadnak, irányítanak az Zinder felé vezető útra. Nem egyszerű fegyveresek, hanem állik felfegyverzett, maszkos kommandósok. Körbeveszik az autókat, sorfalat állnak, csak szorosan mellettük haladhatunk el. Többször hivatalosan megnyugtatnak, biztonságos, úgynevezett zöldövezetben vagyunk. Itt nincs terrorfenyegetettség. De azért tudjuk, közel járunk már azokhoz a térségekhez, ahol a szunita iszlám szélsőséges szervezet, a Boko Haram működik. És a terrorszervezet több tagját rekrutálták ezekben a megyékben. A maszkos katonák válla fölül fegyverei közül lesek ki. Utal-e bármilyen jel arra, hogy veszélybe lennénk? De semmi egyebet nem látok, mint a Niamey-ben is megszokott látványt, apró bódik sorát, köztük robogón, Isten tudja mitől működő roncsautókon fiatalokat. Megerősített terepjárókra ültetnek, konvojban haladunk, szigorú előírások szerint, hol lehet, hol nem lehet fotózni. A katonai kíséret eltűnik, észre sem vesszük mikor, mert minden figyelmünket a kátyunkkal teli úton posztoló civil ruhás fegyveresek kötik le. Nem tudni kik ők. 10-15 kilométerenként botnunk egy-egy ilyen útzárba. A konvojt megállítják, az autósor vezetőjétől engedélyeket kérnek, hosszan tárgyalnak. A megerősített terepjárók elől az utat kötéllel és üres hordókkal zárják el. Annyira abszurd ez a tákolt útzár, az izomingre vetkőzött férfiak lődörgése, hogy nehezen folytom vissza a mosolyomat. Mégis mi állít meg itt bennünket? Brit kollégám ül mellettem az autóban, az egyik legnagyobb angol nyelvű gazdasági kiadvány nyugat-afrikai tudósítója. Az egyik ellenőrzőpontnál, amikor épp hozzám lép az útzárat biztosító fegyveres, összeakad a tekintetünk. Nem mosolyog túl feltűnően, mondta kissé feddőn, majd elmeséli, hogyan utazik terepmunkára ebben a térségben. Képzeld el, órákon át haladni egy helyi kísérővel, fixerrel, úgyhogy te vagy az egyetlen európai ember sok-sok kilométeres körzetben. Feltűnő célpont vagy, nem lehet csak úgy elvegyülni. Minden egyes áthaladásért meg kell küzdeni. Minden egyes áthaladást meg kell fizetni. És semmilyen garanciád nincs arra, hogy nem tűnsz el valahol a sivatagban. Bármi, bármikor megtörténhet. Nem lehet hibázni. Van néhány Európából terekmunkára vitt rögeszmim. Soha nem fizetek sehol csúszópénzt, semmiért. Soha nem alkodozom nyilatkozatért, információért. A fegyveresek által őrzött területeken betartom a szabályokat, de amíg lehet, és amennyire lehet, rakaszkodom ahhoz, hogy enyém legyen a döntés, mi történik velem és körülöttem. Most újra kell gondolni mindent. A szabályokat nem én szabom, a helyzeteket nem én irányítom. Fegyelmezetten ülök a konvojban, mit tehetnék mást, csak annyit beszélek, és csak azt, amiről kérdeznek. Oda nézek, ahova mondják. Örülj neki, hogy tovább haladhatunk, vigasztal a brit kolléga. És valóban, egy madzag, egy pár üres benzines hordó és néhány izomingre vetközött fegyveres elég ahhoz, hogy megtorpanjunk mi, európai újságírók, és ahhoz, hogy örüljünk a továbbhaladásnak. Vajon hogy haladnak azok, akik mögött nincs ott a brüsszeli sajtós akkreditáció, akik nem biztosított autóban ülnek, akik nincstelenül az életüket menekítik? Mi az ára annak, hogy elérjék Algériát, Líbiát? Zinder felé tartunk, hogy az európai pénzekből finanszírozott gyermekéhezés elleni központokat megtekintsük. Szürke, viharos ég fölöttünk, vörös, agyagos föld a lábunk alatt. Az útmenti bokrok közül púpos hátú afrikai szarvasmarhák, zebuktuszi marhák imbolyognak elő. A kis falvak körül belvíz, az esőzések során kialakult ideiglenes tavak, a szalmakunyhók között pangó pocsolyák. Ezekben tenyészik bőven a malária szúnyog. Tócsák mellett dobozokra, kövekre furcsa palackok vannak kirakva. A Kárpátokon áthaladva lehet ilyen árusokat látni. Predeál környékén tövis homok szörpöt, málna szörpöt kínálnak. Itt viszont benzin van a pillepalackokban. Kilométereken át nincsenek benzinkutak. Nincs semmilyen más energiaforrás. A vörös, mocsaras vidéken áthaladó úton egyedül ez az üdítős üvegekben árult benzin segíthet át. Az autónk épp akkor adja meg magát, amikor az ég is leszakad körülöttünk. Hatalmas vihar kerekedik, és valahol a semmiben leáll a motor. A konvoj messzire halad előttünk, leszakadunk. Négyen állunk az útszélén, négy európai újságíró, és a motorral bajlódó helyi sofőr. A púpos marhák nyomában tuareg pásztor bukkan fel. Azt mondanám, idős, életedzett ember. De ezen a vidéken nehéz eldönteni, valóban ki, mennyi idős, kiből mit szívott ki a nap, vagy kibe mennyire mart bele az viharos szél, az eső. A tuareg rezzenéstelenül áll a felhőszakadásban. Pásztorbotjával mutat egy, majd másik irányban. Ő az első, aki nem franciául, hanem az anyanyelvén magyaráz. Nem is értjük egy szavát se. Az égre néz, aztán a messzeségben, karlendítéssel rajzolja körbe a horizontot. Ővé itt ez az árvizek, viharok által sújtott ország, a dombok, amelyeket púpos, bólogató fejű marhái bejárnak, a sziklák, amelyeken sok ezer éves rajzok üzennek a régi pásztorokról, a benzines palackok között haladó robogók vidéke, a sok gyerek, a kamaszok országa. A harkitán legeltető pásztor tekint így sajátjaként a hegyekre, tartja számon a fenyőit, állja a hóvihart. A tuareg szemében lévő otthonosságot figyelem, azt a dacot és beletörődést, amelyet olyan jól ismerek a felcsíki, gyergyói pásztorok tekintetéből is. A kocsi nem moccan, a vihar erősödik, és tudom, a dombok mögött ott strázsálnak a fegyveresek. Mégis valami mély-mély megnyugvást hoz az öreg tuareg. Akárhol vagyunk a világon, otthon vagyunk benne. Saját félelmeinket, reményeinket, emlékeinket ismerjük fel itt is, ott is. Még néhány óra, Zinderbe érkezünk, az akut alultápláltsággal küzdő csecsemők központjába. Az orvosokhoz, akik a lehetetlent kísértik nap mint nap, az anyákhoz, akik egyre csak szülnek és temetnek. De addig még meg kell értenünk, hogy hol járunk. Nigerben, a menekült útvonal tranzitországában, ahol az utazás, a mozgás, előrehaladás, kegy és ritka szerencse. Ahol minden megtett lépésért, mindent magunk mögött hagyott kilométerért hálásnak kell lenni.
شات بوغسا جدار باي يتقلا ارتسل لنات شات بوغسا
Kedves hallgatóink! Az Értsünk szót mai adásában Nigerről és a nyugat-afrikai társadalmi krízisekről hallhattak helyi beszámolót, jegyzetet. Hétfőn 18 óra 20 perckor folytatjuk riportunkat. Látogassanak velünk a ma működő kolera kórházakba, ismerkedjenek meg a gyermekéleteket mentő 1000 nap programmal. Addig pedig békés, nyugalmas hétvégét kívánok én, az Értsünk Szót műsorvezetője, szerkesztője és Nigerben járt tudósítója, Parászka Boróka, valamint Kacsó Tibor, zenei szerkesztő. Kérdéseiket, megjegyzéseiket a rádió honlapjára vagy Facebook oldalára várjuk. Hanganyagunk hamarosan visszahallgatható internetes archívumunkban. Viszont hallásra!